Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 68. Zsoltár első versét fennállva, majd utána helyet foglalva a második verset. Majd a második vers éneklése alatt mennek el a gyermekek a gyermekórára. A 68. Zsoltár a havi Zsoltárunk lesz. Ezzel fogjuk kezdeni az Isten tiszteleteinket egy hónapon keresztül. A 68. Zsoltár így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergetetnek szertelen minden ő ellenségi.
Hogyha felindul az Isten, elkergettetnek szertelen minden ő ellenségi. Úgy előzatlan a szíjel, mi a ragos szín elő, mi elvisz minden ő dolgok, mint viaszolvad a tüstől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a mindnyájan örvendeznek nagy vígságban, a kegyes Isten erőt, és szív szívvel énekelnek, hogy ő kevés ellenségen,
kedves gyermekek, fiúk és lányok, kérlek, hogy álljatok fel, és mondjuk el a kis imádságunkat. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezest a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten áldja meg benneteket, jó órát kívánunk, majd ismét találkozunk az Isten tisztelet után. Folytassuk a megkezdett énekünket, 68. Zsoltár 3. versét énekeljük. Ő előtte vígadjatok, mert ő az árváknak atyok. mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Zsoltárok könyvének 68. részében. A Zsoltárok könyvének a 68. fejezetében Isten igéjét olvasom az első 7 versben. Az éneklőmesternek a Dávid Zsoltára éneke. Felkel az Isten, és elszélednek ellenségei. Elfutnak előle az ő gyűlölői. Amit a füst elszéled, úgy szélezted el őket. Amit elolvad a viasz, a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten előtt. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt. És újonganak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Ő az árváknak atya, ő az özvegyeknek bírája, az Isten az ő szentséges hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, és kihozza boldogságra a foglyokat, és csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a helyen. Meghajthatjuk fejünket és a lelkünket hozzád emeljük. És keresünk téged, és nem hiába tesszük, mert olyan sokszor megmutattad a te jelenlétedet itt, amikor a gyülekezet közösségében kerestünk téged. Mert azt mondtad, hogy akik téged szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Urunk, azt is olvassuk a Bibliában, hogy bizony te elrejtőzködő Isten vagy. De azt is olvassuk, hogy kijelentő Isten vagy. Magadat megmutatod. Kérjük, hogy most mutasd meg magadat, valamit a te gondolataidból közölj velünk, fedj fel előttünk olyan titkokat, amit eddig nem ismertünk, hagy választ a mi kérdéseinkre, vagy hadd lássunk egy kis világosságot ott az alagút végén, hadd ébredjen reménység a mi szívünkben, és hadd induljunk el egy olyan úton, ami a csodálatos országodba, a te fényes birodalmadba vezet. Köszönjük, hogy ezt már megtetted, hogy jeleztél, hogy már ott van a szívünkben kis bizalom, és szeretnénk közeledni hozzád. Kérünk, hogy azok az erők most ne húzzanak vissza, amik vissza szoktak húzni. Ha tudjunk határozottan hozzád fordulni, a te arcodba tekinteni, és köszönjük, hogy ezt megtehetjük, mert a te orcádnál hozzánk fordult. A Jézusban, akit elküldtél, aki a mi szabadítónk és megváltunk. Urunk, itt a Zsoltárban énekeltük, hogy kétféle ember van, a te ellenségeid és azok, akik hozzád tartoznak. És láthattuk, hogy az ellenséged hogyan bünteted, és milyen nagy hatalom van a te kezedben. És láthattuk, hogy a tieidet milyen nagy szeretettel öleled át. Köszönjük, hogy itt ezen a helyen átélhetjük a bennünket átölelő atyai szeretetnek a szorítását, és elmondhatjuk, hogy a Krisztus szeretete szorongat bennünket. Amikor megnyílik a mi szívünk, és megnyílik a mi ajkunk, és van bizalmunk elmondani neked mindazt, ami bennünket foglalkoztat, amivel idejöttünk. Van, aki elmondja a szomorúságát, a gyászát, a család, aki itt van, és nálad keres vigasztalást, és emlékezik. Köszönjük, hogy te vagy az árváknak az atya, és odafordulsz azokhoz, akik szomorú szívvel keresnek téged, és állnak meg előtted. Te vagy, Urunk, aki a beteg ágy mellett olyan sokszor megálltál, és mi is sokszor megtapasztaltuk, hogy meggyógyítottál sok bajból. Köszönjük a csodáidat, amiket tettél velünk, hogy megmutattad a te szabadításaidat betegségeink között is, és a betegségekből is olyan sokszor kigyógyítottál bennünket. Most is látod, Urunk, sok nyavajánkat, testünk, lelkünk, baját, előtted elmondjuk ezeket is. És imádságba hozzád hozzuk a szenvedőket, akik otthon vannak, talán kórházban vannak, légy nekik jó orvosuk. Segíts az orvosoknak a kezét, adj nekik bölcsességet, köszönjük az orvostudományt, hogy felhasználod, hadd, hogy legyenek egyre többen, akik a te segítségedet kérik a kezelés előtt. Hálát adunk, Urunk, a családokért, ahol a te igéd szerint próbálják az életüket berendezni, ahol a Biblia fontos helyen van. Hálát adunk azokért a gyermekekért, akik olyan családba születtek, ahol a szülők szeretnék őket a te törvényed és gondolataid szerint nevelni. Köszönjük, Urunk, az itt megkeresztelt gyermekeket. Köszönjük a nekünk adott gyermekeket. Köszönjük, akik most a gyermek órán vannak. Áld meg őket, hogy a kis szívük hadd forduljon hozzád, hadd ismerjenek meg téged a maguk gyermeké módján, mert most gyermekkorukban. Legyél azokkal, akik foglalkoznak velük. Köszönjük, Urunk, hogy az iskolákban is van lehetőség a te dolgaidról beszélni a hittanórákon. Kérünk, hogy ezeket a lehetőségeket hadd tudjuk kihasználni, és a szülők is hadd vegyék komolyan ennek a lehetőségét. Köszönjük ezt a gyülekezetet, amiben tartozhatunk, vagy ahol most itt jelen lehetünk, növeld ennek a gyülekezetnek a tagjait megtérőkkel. Hát, hogy egyre inkább olyanok legyünk, akik, amikor a zsoltárokat énekeljük, akkor be tudjuk helyettesíteni magunkat azokba, akikről szól, akik tieid, akik hozzád tartoznak, szeretnek, dicsérnek, áldanak és magasztalnak téged. Hallgass meg imádságunkat, ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 393. dicséretünk első versét. A 393. dicséretünk a mostanáig gyakorolt zsoltárunknak a dallamára megy, tehát a dallamot már tudjuk. Ne csüggedj el, kicsin sereg, rád zúdul vad ellened. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott zsoltárban, a 68. zsoltár 5. versében. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, kinek Jah a neve. És örüljetek előtte. Kedves gyülekezet, Minden hónapban egy másik zsoltárt választunk, és annak a zsoltárnak az éneklésével kezdjük az Isten tiszteletet. Most a 68. zsoltár van előttünk, ami egy elég harcias zsoltár. Nem hiába ez volt a hugenottáknak a harci indulója. Tehát amikor ezt a zsoltárt énekeljük, a francia reformátusokra gondolunk, akik az ellenreformáció során rengeteget szenvedtek, és talán a kamizárt háborúk alatt énekelték legjobban. Ez tény az, hogy reménységüket az Úrba vetették, és Isten segítségét kérték, hogy legyen velük a háborúságaikban. És ebben a zsoltárban azt láthattuk, ha otthon elolvassuk a többi verset is, különösen az első 7 versben, hogy az Úr az ő ellenségét legyőzi, nekik rossz dolguk lesz nyilvánvaló, és az övéit pedig körülveszi szabadításával. És mint hogy az imádságban is kértük az Urat, hogy hadd tartozzunk azok közé, akik ezt a jót, ezt a biztató, ezt a kedves üzenetet fedezik fel ebben a zsoltárban. Mindazt a szabadítást, ami benne van az ő nevében. Tudnélik, nagyon érdekes, hogy a zsoltárban az Isten elmondja nevét. És a zsoltár is elmondja, hogy az Úrnak mi a neve. Tehát egy kijelentést kapunk arról, hogy mi az Istennek a neve. Mondhatom azt, hogy a név az a híd, amin keresztül Istent megismerjük. De a név különben is egy ilyen híd. Hát, hogy szólíthatom, mi a neve? És akkor már is kicsit közelebbi kapcsolatba kerülök azzal, akinek a kérdéseket felteszem. Hogy Isten, aki felfoghatatlan, megfoghatatlan, megközelíthetetlen, nem ismerhető meg saját erőnkben, hogyan tudok hozzá közelebb? Hol van az a híd, amire rálépek és átmegyek ő hozzá? Nos, a nevére van szükség, ezért Isten nevet adott magának. Illetve a Bibliában nagyon sok nevet olvasunk Istenről, a magasságos, örökkévaló, a szeretet atya, ő a mi orvosunk, ő a árváknak az atya, és még sok-sok más nevet ad Isten magának. Ezek a nevek olyan titkosak és csodálatosak, mert mint kijelentés. Az azt jelenti, hogy Isten elmondja, ilyen vagyok. Azt mondja, hogy én vagyok az El Shaddai, a mindenható. Azt jelenti, hogy mindenre van képességem. Nincs olyan gond, amit nem hozhatná én hozzá. Az, hogy én vagyok az örökké való, az éljon, ahogy mondták ezt a Bibliában, az azt jelenti, hogy az örökké valóság útjait tárja fel előttem, hogy ebből a immanens, bezárt világból ki tudjak lépni valami csodálatos más világba, az ő örök világába. És amikor a Jób könyvében olvasom, hogy tudom, az én megváltom él a Goel, az meg a megváltó, hogy én megváltom. Summa-summarum, Isten nevet ad magának, és ezek a nevek azok, amik mint egy lehetőséget adnak, hogy jobban megismerjük, ez a kijelentésnek a része, amikor Isten nem bezárja ezt a könyvet, hanem kinyitja. Amikor nem elrejti a titkokat előttünk, hanem felfedi a titkokat, hogy jobban megismerjük őt. És ebben a zsoltárban pedig azt olvassuk, hogy akinek Jah a neve. Majd otthon nézzük meg, tehát a 68. zsoltár, úgyis egy hónapon keresztül ezt fogjuk vasárnaponként énekelni, vagy az erre írt dicséretet, ezt a 393-at. És ebben ezt olvassuk a 5. versben, amely textusom is, hogy jön az Úr, és Jah a neve. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint a Jahve. Ez az a titkos tetragrammaton, ez a 4 betű, J-H-V-H, ami olyan titokzatos és félelmetes a zsidók számára, hogy nem merik kiejteni. Érdekes, hogy a zsidó vallásban ezt a nevet, Istennek ezt a nevét, hogy Jahve, nem merik kiejteni, hanem helyette azt mondják, hogy Adonai úr. Mert olyan titokzatos ez a név. Talán onnan származik, hogy egyszer egy nyomorúságban egy város elpusztult, a házak összeomlottak, és valaki bement egy házba, és ott voltak, menekültek, és akkor megszólal valaki, nem szabad az Úr nevét kiejteni. Az Ámos könyvében olvassuk, talán innen van, hogy a zsidók nem merik kiejteni az Úr nevét, a Jahvét. Pedig a zsoltáros szabadon elmondja, az ő neve Jahve, de érdekes, itt rövidítve mondja, ő az Jah, az Úr. Ennek a névnek nagyon érdekes az eredete is, meg honnan származik, tehát, és a jelentése is. Tulajdonképpen két magyarázat van erről, hogy honnan eredeztethető, ami emberi elképzeléseink szerint ez a név, nyilván, hogy Istentől ered, de hogy milyen gyököket használt fel, hogy ezt megfogalmazza. Talán a lét igéből származik. Azt jelenti, hogy aki van, volt és lesz. Vagy aki volt, van és lesz. Tehát amikor az Úr azt mondja, hogy én vagyok az Úr, akinek Jáhva neve, az, aki volt is, van is, meg lesz is. Ez a legegyszerűbb magyarázat ennek, vagy a legismertebb magyarázat. Olyan Úrunk van, aki a múltban is ott volt, és a mi családjunkban, ha visszatekintünk az őseink életére, vagy régi beszámolók megmaradtak, hát ott volt velük, és ők tudták, hogy mit jelent az Istenbe vetni a bizodalmukat. Tehát a múltban is ott volt az Isten, akkor ugye a létigének a három formája, a jelenben is ott van az Úr, a Jáhve a jelenben is ott van, ma is itt van, és megkereshetjük, és megtalálhatjuk őt, és szeret bennünket. És a jövőben is ott lesz, ezt így mondja a zsidókhoz írt levél, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát amikor ezt olvasjuk, hogy Jáh az ő neve, akkor itt az Ószövetségben az Úr Jézus Krisztusról van szó. Ami megváltunk, aki karácsonykor lejött, akit mi követünk, akinek a tanítványai lehetünk. Tehát ez az egyik eredeztetése ennek a csodálatos névnek. Az egyik legnagyobb egzegéta írásmagyarázó szerint, Coxeius szerint, emögött az, ami nagyon érdekes gyök található, nem a létige csupán, az is lehet, de egy másik magyarázat szerint a já-á, egy héber szó, ami azt jelenti, hogy vonzó, ami azt jelenti, hogy művészi, illendő, valami nagyon szép. És erről szól a neve. Vagyis mindazokra az ékességekre mutat ez a név, ami az Istenben található. Az ő tökéletességére mutat, ami az ő lénye. Tehát amikor ezt a nevet olvasok, akkor minden szépre gondolhatunk, és minden kedvességre, ami az ő cselekedetében nyilvánul meg, és leginkább az Isten kedvessége és szeretete azon cselekedetében mutatkozott meg, ahogy bennünket megváltott. Ahogy a megváltásnak a művét elkészítette és véghez vitte. Ahogy Isten ezt a kárba veszett, kározat fele rohanó emberiséget meglátogatta, és az üdvösség útját elkészített, hogy legyen egy út, amin járva elérhetek ki a kározatból, be az Isten országába. És ahogy ezt elvégezte, ahogy ezt elkészítette, és ahogy erről gondolkozott, amilyen ez mind kedves, vonzó, épp, szép, ez mind benne van ebben a névben, hogy Jáh, vagyis ez, hogy akinek a neve Jáh, az, aki most hozza nekünk a szabadítást, a megoldásokat, emeld fel a fejedet, és keresd őt, és készítsd az utat ő neki, hogy ez a szabadítás, amit készített neked, az a tiéd lehessen. A szabadítás között pedig leginkább az a műve, ahogy a bűnöst megigazítja. Ez tehát, hogy Jáh az ő neve félreérthetetlenül utalás, hogy itt a megváltó Jézus Krisztusról van szó, ami megváltunk van a Jézusban, akiben az Isten kegyelme és szeretete legjobban megjelent nekünk, úgy, hogy megigazította a bűnöst. Igazságot szerzett neki. Lehet, hogy ez most kicsit nehéznek tűnik, és nem tudunk ezzel mit kezdeni, de igazságot szerez az embernek, vagyis hogy ne bűnösként álljon az Isten előtt, hanem úgy, hogy a bűnei meg vannak bocsátva, hogy igazként álljon az Isten előtt. A reformáció évét ünnepeljük, és tudjuk, hogy ott a nagy reformátornak, Luthernek ez volt a legnagyobb felfedezése, akkor ezt olvasta, hogy a Jézus Krisztusban megjelent az evangélium, és az igaz ember hitáltal él. Igaz úgy lesz az ember Isten előtt, hogy hisz a Jézusban. Mert Jézus hozta el ezt az igazságot. Erről szól ez a mostani rész is, hogy az Úr Jézus jön, hogy a bűnöst megigazítsa. az Úr Jézus egész biztos, hogy róla van szó, mert a zsoltárok őróla beszélnek, mert 1000 évvel a karácsony előtt az Úr Jézus Krisztus eljövetelét már Isten kiábrázolta, és bemutatta, és itt a zsoltárban elmondja, és az, hogy jön a Jáh, a Jáhve, ezt így lehet fordítani a Szeptuagintában, a görögben, hogy a Kyriosz, az pedig az Urat jelenti. És figyelj, külön angyal sereget küldött az Isten, hogy megerősítse azt az üzenetet, hogy született nektek a megváltó, aki az Úr, a Jáhve, Krisztus, a Jézus. Tehát a Biblia egyértelműen egyenlőség jelet tesz az Úr, az Ószövetségi Úr és a betlehemi gyermek, ami megváltunk között. Akiről szó van, akiről itt beszél a zsoltáros, az nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. A kérdés az, hogy hogyan jön a Jáh, vagy Jáhve, az az Úr Jézus hozzánk az Ószövetségben. De hogy mit mond erről ez a zsoltár? És ez nem kell nagy teológusnak lenni, ezt elolvassuk otthon magunk is rájövünk, ez nagyon egyszerű. Azt olvassuk itt a 68. Zsoltárnak a 5. versében, aki jön a pusztákon át, akinek Jáh a neve. A pusztákon át jön az Úr. A megváltó, a megváltás a pusztaságon keresztül jön, ahol olyan romos állapotok vannak, ott jelenik meg igazából az Istennek a szeretete és a szabadítása. Azért van ilyen, hogy rászakad az emberre minden. És akkor ott van az Úr, hogy segítsen. Vagy akkor tudja az ember igazából az Urat segítségű hívni, amikor rám szakadtak a dolgok. Tulajdonképpen, amikor rászakad az emberre a bűnös állapota, hogy most megéreztem, hogy Isten mennyire tiszta és szent, és rádöbbentem, hogy én nem vagyok tiszta és szent. Rájöttem arra, hogy Isten nem szereti a bűnt, én meg nagyon bűnös vagyok. Ez az, amikor rászakad az ember ez az állapot. És akkor van esélye arra, hogy ezt megértsük, hogy jön, a pusztaságban jön. Hogy igazságot hozzon az övéinek. Nem belemagyarázás ez. Tudni, azt olvassuk, hogy amikor jön a pusztákon át, akkor az igazak örvendeznek. Vagyis elhozta az igazságot, és akkor majd fognak örvendezni. De csak a romokon keresztül lehet őt megismerni. A bűneinek a romjain. De az életben is így van, hogy új házat akarok építeni egy telken, ami van egy ócska régi romos ház, az csak a régi romos háznak a lebontása után lehet az újat felépíteni. Talán már a régit bontják. Mert nem gondoljuk komolyan, hogy a régi megtartása mellett járhatjuk az újat. Mert érezzük, hogy amit az Isten megítél az életünkben, az nem építhető be szépen az új életünkbe. Mert megítéli az önzésünket, megítéli a szeretetlenségünket, a bűnös gondolatainkat, megítéli a hűtlenségeinket, emberekkel kapcsolatban, bűnös szenvedélyeinket, megítéli a babonaságainkat. És hogyha ezek meg vannak ítélve, és ott vannak a romok, akkor jön a pusztaságon át. De csak a pusztaságon át jön. Bántó felsorolás volt, nem mondom, bántó felsorolás volt, amit mondtam, de ezt foglalja össze azt, hogy a bűnösököz jött. Azért jött, hogy a bűneinket elvegye, és helyette adjon igazságot. Eddig a romjainkban voltunk, most pedig az igazak örvendeznek. Beállt a változás. Azért jön, hogy az igazságot hozza. Nem úgy kell ezt érteni, hogy azért jön, hogy tökéletesek legyünk. Sajnos nem leszünk tökéletesek itt a Földön. Nem azért jön, hogy bűntelenné tegyen bennünket, mert sajnos nem leszünk bűntelenné itt a Földön, mert az utolsó pillanatig a bűn ott van, kísért kívül és belül. De hogyan lehet valaki akkor vád nélkülivé, Isten ítélő szék előtt fedhetetlen, hogyan lehet valaki, hogy ugyanakkor mégis benne van a bűnös természet? a helyettes áldozata által, amit a Golgotán mutatott be, az Úr, tudnék a bűneink büntetését magára vette, és az ő igazságát nekünk adta. És attól kezdve bírói értelemben, Isten azt mondja, ezeket már nem úgy nézem, mint bűnös embereket, hanem mint akiket Krisztus körülvett az igazságával. Mint hogy eddig egy szennyes ruha lett volna az emberen, azt leveszi az Úr, magára veszi, és a saját csodálatos tiszta ruháját nekünk ajándékozza. Ez történt ott a Golgotán, így szerzett igazságot azoknak, akik az övéi. Akik nem az övéi, azok ebből semmit nem értenek. Azok a másik oldalon maradnak, azok az ellenségek, akiket az Isten haragja fogja megbüntetni. De akik már a pusztákon átjövő urat megtapasztalták a saját életükben, és akiket Isten így az ő csodálatos igazságával beteríthetett, mint egy palásta vagy egy ruhával, a Krisztus igazságával, azok ezt értik. Azok megértik azt, hogy az ő neve Jah, minden kedvesség, minden szeretet, minden segítőkészség és a bűnös megigazítása, ez az ő fő műve, és erről beszél az ő neve a lénye. Jézus Krisztus volt, aki jött a pusztaságba, a bűn pusztaságába, hogy ezt a szabadságot megszerezze, hogy igazságot szerezzen az övének. Mert ő volt az, aki a kereszten ott függött, a Krisztus, aki ugyanaz, mint aki jött a pusztaságon át 1000 évvel korábban a Zsoltárokban, akiről azt olvasjuk, hogy jön, és Jáh a neve. Jáve a neve. Mondják a nagyírás magyarázók, hogy amikor a Jézus keresztjére elkészítették azt a táblát, tudjuk, hogy a Krisztus feje fölött volt egy tábla, az volt rájuk, hogy inri, latinul mondjuk, de még héberül meg görögül föl volt írva, hogy názáreti Jézus a zsidók királya. Ennek a latin szövegét szoktuk inkább mondani, de ennek a héber szövege úgy volt, hogy Jésua ha nosztri vö mellek ha jöhúdi, J-H-V-H. Mert Pilátus nem tudott hirtelen egy írnokot előkapni, gyorsan jött egy írnok, és ő fölírja azt, amit föl kell írni, és fölírta három nyelven, azt három világnyelven, hogy tudják, hogy ki függ ott a kereszten, hogy tudjuk azt, hogy ki ez, aki az igazságot megszerezte nekünk úgy, hogy a mi bűneinket helyettünk magára vállalta. És ez az írnok pedig azt mondja, ez az egyik írás magyarázat, hogy keresztjén ember lehetett. Jézus tanítványa volt, és úgy írta föl, hogy ott olvashatták a zsidók azt, hogy ő az Úr. Hogy Jézus Krisztus az uraknak ura, a királyoknak királya. Ő az Isten fia, ő maga az Isten. Ő a Jahve, aki jön a pusztaságon keresztül. A Golgota a pusztaságán keresztül, hogy igazságot szerezzen, hogy az igazak majd örvendezzenek. És azt olvasták a zsidók, hogy a Jahvét feszítettük keresztre. És ezért kezdtek el őrjöngeni és kiabálni, hogy ne írd ezt, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya, hanem írd inkább azt, Pilátus, hogy ha ő mondta, hogy a zsidók királya vagyok. Érezzük a különbséget. De Pilátus azt mondta, hogy amit megírtam, megírtam. Az Úr jött, hogy az igazságot megszerezze az övéinek, és véghez vitte. De az, hogy ez az igazsága miénk legyen, hogy az Isten már valóban úgy tekintsen ránk, hogy nem haragszik a bűneinkért, és a helyettünk a Krisztus lássa az ítéletben, ehhez a pusztaságon keresztül vezet az út. Csak úgy, hogy engedjük, hogy lepusztítsa az Isten mindazt, ami életünkben ott van. Ezért a Hóseásban azt olvasom a könyvében, hogy a pusztaságba csalogatom őt, és a lelkére beszélek. És Istennek van egy ilyen útja az egyes emberekkel, valamennyünkkel, akiket szeret, és akik igazakká akarunk válni előtte, akik rendezni akarjuk a kapcsolatunkat Istennel, hogy előbb a pusztaságba csalogatott az Úr, hogy ott a lelkünkre beszéljen. Hogy elvitt a pusztaságba, és ott beszélt a lelkemre. Mert Isten, amikor a pusztaságban vagyunk, akkor tud a lelkünkre beszélni. Akkor fogékony a lelkünk, hogy mit is akart tőlünk. Ilyen pusztaság a gyász ideje, talán, amikor Isten szavát jobban meghalljuk. Ilyen pusztaság az, amikor körül vagyunk például betegekkel a kórteremben, de bizony olyan, mintha pusztaságba vitt volna az Úr, hogy a lelkünkre beszéljen. Ilyen pusztaság ideje volt, amikor reménytelenek voltunk, valami oknál fogva, amikor minden reménység el lett véve tőlünk, és ő viszont jön a pusztaságon át. Azt olvassuk, hogy a pusztaságon át jön, és Jah a neve. A pusztaság, a megtört szív, a csalódott szív. A pusztaság az, ahol már nincs tovább. Amikor véget érnek a lehetőségeink. Mondják az irodalom történészek is, hogy Rejtő Jenő most már klasszikusnak számít. Valóban olyan események, karakter, figurák jelennek meg ezekben a regényekben, amik mondhatom, hogy időm a klasszikusok lesznek, de az egyik regényében egy különítmény megy a sivatagban, és követi a karókat, a cölöpöket, amik mutatják az utat. És egyszer csak véget érnek a karók, és nincs tovább. Ez az az állapot, amikor, és nincs tovább, és mert vissza nem találom meg az utat, és előre se találom meg az utat, mert félrevezettek. És eltűntek a karók, és a pusztaságban csak az Úr van ott, de ő ott van. Amikor egy másik példát hozzak, egy kedves ismerősöm, még már 20 évvel ezelőtt volt, és akkor talán olyan nagy forgalom nem volt Hollandia egyik nagy városában. Már nem tudom, egy órája körözött, és nem találta meg, hogy hova akar. Nem tudott a forgalomból valahogy kimenni, és végül megállt az útszél, és megfogta a fejét, és azt mondta, jaj Istenem, amikor véget érnek a lehetőségeink, a pusztaságban jön hozzád, jön, hogy a bűneidet elvegye, hogy azokat megbocsássa. Nézd, hogy jött az Úr Jézus Krisztus 2000 esztendővel ezelőtt, amikor itt a földre jött, azért jött a földre, hogy a pusztaságban a lelkedre tudjon beszélni, és azért jött, hogy az embereknek az igazságot megszerezze. Nem azért jött, hogyha Jézus életét nézem. Erről szólnak az evangéliumok, a Máté, Márk, Lukács, János evangélium. Nem azért jött, hogy a betegeket meggyógyítsa, hanem az, hogy a bűneiből megtisztítsa őket. Nem azért jött, hogy a politikai pártokat összeegyeztesse, a szadduceusokat, a farizeusokat, a heródes pártiakat. Nem azért jött, hanem hogy az Istennel megbékéltessen. Nem azért jött, hogy a rómaiaknak a rabigáját levegye az emberekről, hanem azért jött, hogy a bűn rabságából kiszabadítson. És amit ez tette, hogy nézzük ezeket az evangéliumokat, olyan közelvalónak tűnnek ezek. Persze, hogy gyógyított is. Hát megmutatta az ő isteni hatalmát, és csodálatosak az ő gyógyításai. De a gyógyítások mögött, fölött, a csúcs mindig az volt, a lényeg az volt, hogy azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid. A gutaütötet meggyógyította, de azt mondta, a bűneidet megbocsátom. Hogy a bűnös asszonynak azt mondja, hogy én nem kárhoztatlak téged. Ez a csúcs. Ezért jött, hogy igazságot szerezzen, hogy a poklosnak azt mondta, akarom, tisztulj meg. Ezért jött, és itt ragyogott fel legjobban az ő csodálatos neve, ami a Jahve névben benne van. Az ékesség, kedvesség, szépség, hozzánk lehajlás. A megváltásnak a munkája azért jött, hogy a bűnöst megigazítsa. És most jön hozzánk, a pusztaságon át, hogy mindezt megtegye. Ezért olvassuk aztán a többit is, ami mindezt megtette és megteszi, bemutatja az ő kedvességét. Tudni, az ő neve azt jelenti, hogy ő nagyon kedves és nagyon szeret. Hogy Isten nagyon szereti az embert. És így jön hozzánk. Hogy nehogy félreértsük, mert vannak, akik félreértik az Jahvének a nevét, az Úrnak a nevét félreértik, És itt egy rövid kis kitérőt kell tennem, hogy ezt még jobban megértsük. Mert vannak, akik a kereszténységet föl akarják váltani. Az ateizmus a kereszténységet meg akarta szüntetni. Róma a kereszténységet en bloc a pápa vezetése alá akarja vezetni, irányítani. Az iszlám a kereszténységet meg akarja ölni. És van még egy támadás, amivel az elmúlt héten találkoztam. Különleges és szomorú beszélgetésem volt egy férfivel, aki bemutatta azt, hogy hogyan lehet a kereszténységet lecserélni valami más vallással. Visszacserélni valami más vallással, mégpedig az ősmagyarok vallásával. Egy nagyon nehéz beszélgetésem volt ezzel a férfivel, és láttam azt, amit úgyis már ismertem nagyon jól, hogy milyen ígézete van annak, amikor valaki az mi atyáinknak, az ős atyáinknak, a magyaroknak, a mi magyar elődeinek a vallását akarja becserélni a kereszténységgel. A tátos hitet akarja, a lidérceket és a tündéreket a Biblia világa szerint, az ég királynőjét, a hadurat, az öreg Istent, a nap Isten imádatával és a misztikus áldozatokkal együtt. A Biblia Istene nem kell ezeknek az embereknek, és félreértik, mert azt mondják, hogy azért nem kell a Biblia Istene és az Ószövetség Istene, mert az a harag Istene. Ez a fő érvük. Az Ószövetségnek az Istene, a bosszúállásnak az Istene, a haragnak az Istene, a gyűlöletnek az Istene, és erre nincsen szükség. Hogy mennyire nem értik azt, hogy mit jelent az Úr neve, ami kedvességet, szeretetet jelent. Nagyon érdekes, hogy a beszélgetések az egyik csúcspontja az volt, hogy azért szereti nagyon Nimródot, mert ugye a magyaroknak az ősatja volt. Azért szereti, mert ő a Jahve ellen harcolt, mert ő a Jahve ellensége volt. Ez egy, tudjuk, egy manicheista vagy marcionita tévejgés. A Bibliánk meg azt mondja, most nézzük meg, hogy tovább olvassuk, hogy az Isten, a Bibliának az Isten, a mi Istenünkről azt mondja, hogy jön a pusztaságon át, és Jahve a neve, ő az árváknak atya. Az özvegyeknek bírája, vagyis igazságot szolgáltat az özvegyeknek, az ő szentséges hajlékában. Hogy mennyire a szeretetét mutatja meg. Aki ellen Nimród harcolt, az az Úr Jézus volt. Mert a Jahve az a mi megváltónk. A szeretet Istene. Csak félre is értette őt. Azt az Istent, aki lehajol az özvegyekhez, lehajol az árvákhoz, aki lehajol a bűnöshöz, hogy szerezzen neki megigazulást. Azzal fejezem be, hogy egy nagyon érdekes szó van ehhez oda kapcsolva, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, tudnélék, hogy árvák atya özvegyeknek bírálja az Istent, hozzátesz, hogy a szentséges hajlékában, vagyis a gyülekezetben adja mindezt. Ahol az igét hallgatjuk, ahol összejövünk az ő nevében, ketten vagy hárman, ahol megszenteljük a vasárnapot, ahol azért jövünk, hogy halljuk az Istennek a szavát, hogy ő adjon egy hidat, amire rálépünk, ami átvisz az ő csodálatos országába. Azért jöjj és hallgasd továbbra is, vagy hallgasd az Istennek a beszédét. Keresd őt a gyülekezetben, mert itt adja Isten az ő békességét. Mint ahogy valahogy próféta ezt mondta, e helyen adok békességet. Így szól az Úr. És hogyha mindez a miánk, akkor már a másik oldalt vagyunk, egy másik táborban vagyunk. Nem azoknak a táborában, akik ellen az Isten harcol, hanem azoknak a táborban, akikért az Isten harcol. Akiknek igazságot szerzett. Olyan igazságot, amit az ember átvesz, akkor nagy örömöt ad. Ezért olvasjuk, hogy örvendeznek az övéi. Vígadoznak, újonganak a szabadító Istenükben. Amen. Válaszoljunk az elhangzottakra, és a megkezdett 393. dicséret második versét énekeljük. Él az Úr, áll ígérete. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy valamit megmutattál azokból a titkokból, amik el vannak rejtve a természeti ember előtt, az előtt, aki még nem világosítottál meg, aki nem került bele a kijelentésnek a hullám hosszába. Köszönjük, Urunk, hogy különleges módon új gondolatok támadtak bennünk, amik eddig talán nem voltak ismerősek, és úgy érezzük, hogy ezek nagyon mélyről jönnek, vagy nagyon magasból jönnek, és nagyon igazak, és köszönjük, hogy ezeken szeretnénk a jövőben is elgondolkozni, és szeretnénk ennek a fényében tovább járni az úton. Urunk, a nevedet köszönjük, a neveidet köszönjük a Bibliában, amiben mint egy bemutatod magadat, és elmondod, hogy milyen vagy, és így megismerhetjük a te csodálatos lényedet. És köszönjük, hogy most a te nagyszerű nevedet mutattad meg, ami a múltban, jelenben és a jövőben is egy mindig meglevő név lesz, ami tele van a te kedvességeddel és szereteteddel a tieid iránt, ami elmondja azt, hogy mennyire szereted az embert, és mennyire szeretnéd, hogy a te oldalodon álljon, hogy kijöjjön azoknak a táborából, akik téged gyűlölnek, és nélküled akarnak élni, akik csak vádaskodnak, akik hamis érveket keresnek, és így egyre távolabb kerülnek tőled. Hogy tartozunk azoknak a táborába, akikhez odaléptél, hogy levedd róluk a károsztatást, mint egy piszkos ruhát, és adj helyette egy felmentést, egy bírói igazságot, hogy már legyen mire hivatkozva megállni majd előtted, Urunk, és a te igazságodat megmutatva bemenetelt nyerhessünk a te csodálatos országodba. De köszönjük, hogy ez a megigazítás már most megtörténik, ezért jössz hozzánk a különféle nehéz helyzeteken keresztül, a pusztaságon át, amiket te nagyon jól ismersz. Köszönjük, hogy ha nem is tudjuk megmagyarázni az életnek a különböző dolgait, de ott van az, hogy te csalogatod a tieidet, hogy a nehéz helyzetben tudjanak hozzád fordulni, és egyszer csak tudjanak imádkozni, és hozzád kiáltani, és átvehessék azt az igazságot, ami tőled van. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt a gyülekezetben teszed meg. Hát, hogy tudjunk kapcsolatban lenni azokkal, akik hozzád tartoznak és téged szeretnek. Köszönjük ezt a gyülekezetet, ahol együtt lehetünk a te nevedben. ahol vigasztalást talál az árva, a megszomorodott szívű, a gyászoló, ahol lelki erőt kap az, aki úgy érzi, hogy már mindennek vége, ahol új célok jelennek meg előttünk, és új feladatok, amiket a szívünkbe írsz, és szeretnénk a te utaidon járni, a te szolgálatodban. Köszönjük, hogy így meghallod a mi imádságunkat, és kérjük, hogy vezess bennünket a te utaidon. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten a vigasztalás evangéliumát hirdettük, amikor utolsó földi útjára kísértük Komora Józsefné Véres Vilma testvérünket, aki 87 éves korában hunyt el. Végig tekintettük az ő életének a főbb állomásait, hogy miként indult az ő élete Gagybátorban, hogyan került Budapestre, hogyan ajándékozott Isten neki férjet, családot, és hogy hogyan kerestük azt, hogy hogyan mutathatta meg Isten az ő szeretetét, hiszen az alapigénk az volt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz, ő benne el ne veszten, örök élete legyen. És hogy Isten az ő szeretetében azt akarja, hogy hozzáforduljunk, és ezt megtehetjük, mert ő már hozzánk fordult. Tehát az ő arcával fordul felénk, és a vigasztaló Isten tekint ránk. Így vigasztalja meg az itt levő családtagokat. Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat. Hétfőn a konfirmációs órára várjuk a fiatalokat 5 órakor. Kedden este 7 órakor a dolgozók biblióráját tartjuk meg, ahol folytatjuk a második helvét hitvallás magyarázatát, megbeszélését. Csütörtökön 5 órakor a gyülekezeti bibliórát tartjuk, ahol a napi ige alapján vagyunk együtt, arról beszélgetünk. Hirdetem nagy örömmel, hogy április 10-én, már jó, előre ezt jegyezzük meg, április 10-én hétfőn, ez a nagy hét hétfője, a virágvasárnap utáni nap, Bach János passióját hallgathatjuk meg itt a templomunkban. Egy pályázati pénzt nyertünk, és 400 ezer forintot, ami szűkösen bár de fedezi ezt az óriási kiadást, hiszen énekkar, zenekar, szólisták, karmester, és mindaz, ami hozzá tartozik, ők adják elő ezt a grandiózus, remek művet, mint a reformáció művészetének egy kicsit későbbi alkotását, tehát a reformáció zenéje címen lesz ez a koncert, ami a nagy hét elején, tehát a nagy hét hétfőjén lehetőséget ad, hogy már akkor végig gondoljuk, hogy mi is történt a nagy héten. Hiszen az Úr Jézus szenvedés történetét passió, János passió, az ő szenvedés történetét veszi végig a János evangélium szerint. Nagyszerű zenemű, és az ember lelkét, szívét megragadja. Úgyhogy mindenféle szempontból, de zenei szempontból is nagy élmény lesz. Nem csak lelkileg, hanem zenei szempontból, de akusztikus szempontból is, mert a templomunknak van olyan a szerkezete, olyanok a voltívek, hogy együtt van, egy teljes, egységes hangzásban jön hozzánk a zene. Április 10-én, 7 órakor lesz a János passió. Ez része annak a sorozatnak, amit az évre tervezünk, hiszen a reformáció évét ünnepeljük, és majd hallunk előadást, hogy miután hallottuk reformáció zenében, utána reformáció a művészetekben, a képzőművészetekben, dr. Benkő Elek testvérünk majd előadást tart a húsvét utáni időszakban. Utána lesz még egy előadás, a reformáció története. És így szeretnénk az év során többször megemlékezni arról, hogy Isten 500 éve egy csodálatos nagy lelki megújulást adott az egyháznak. Benne élünk a hétköznapokban, vannak dátumok és feladatok. Most a adóbevallásoknak a ideje körül elmondhatom azt, hogy az 1%-ot, ha a Kávin alapítványra fizetik a testvérek, az sok segítséget jelent a gyülekezetünknek. Hirdetem az iratterjesztést a kijáratnál, különböző iratterjesztési, hitépítő könyveket, iratokat vásárolhattunk, Bibliát, énekeskönyvet. Talán még bibliai vezérfonal is van a Biblia olvasáshoz. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 68. Zsoltár utolsó két versének éneklésével, utána pedig a himnuszt énekeljük. A 68. Zsoltár 16. és 17. versét, érdekes módon a 17. vers az félvers. Nagyon ügyes befejezés lesz ez, a dallamnak a fele lezárható. Tehát ennek a Zsoltárnak az utolsó két versét énekeljük.